96,4 és kisujjszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió szakértői továbbra sem kaptak hozzáférést a barátságkőolajvezeték sérült szakaszának megvizsgálásához, noha már napok óta Kijevben tartózkodnak. Az ukrán Delo hírportál szerint az Európai Bizottság, ahogy fogalmaznak, egyre ingerültebb, hogy Kijev nem engedte a szakembereket a Brody kompresszor állomás közelébe. A mérnökök feladata a károk mértékének, valamint a helyreállítás idő és költség igényének felmérése lenne. Kijev az uniós csúcs előtt engedte volna be a szakértőket, abban bízva, hogy ezzel sikerül feloldani Magyarország vétóját a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag ügyében, azonban a magyar kormány nem változtatta meg álláspontját. Az Odessa Brody vezetéket ajánlja az uniónak a barátságkőolajvezeték orosz támadások miatti kiesésének pótlására Ukrajna, ám a megoldás politikai akadályokba ütközik, írja a Portfólió gazdasági portál. Mint tudott, Budapest és Pozsony csak akkor támogatna az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítását, ha a barátságvezeték helyreáll és újraindul. Az eddigi ellenőrzések alapján a benzinkutak túlnyomó többsége betartja a védett áru üzemanyagokra vonatkozó szabályokat, a felhasználói telephelyek pedig minden előírásnak megfelelnek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal 1750 benzinkutat, az összes 85%-át ellenőrizte már, és mindössze 90 jogsértést tártak fel, főképp adminisztratív jellegűeket. Új szintre lépett a lehallgatási ügy, írja a téma összefoglalójában az Index portál. Orbán Viktor miniszterelnök már elégtételt helyezett kilátásba, miközben a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága zárt ülésen tárgyal róla. A kormányfő szerint külföldi titkosszolgálatok is megjelentek a kampányban, a kormányoldal egyre élesebb hangon beszél a történtekről, miközben a vizsgálat is zajlik. Mint ismert, sajtóértesülések szerint külföldi titkosszolgálatok lehallgathatták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, amit egy kiszivárgott hangfelvétel támasztott alá. Orbán Viktor utasította az igazságügyi minisztert az ügy haladéktalan kivizsgálására. A vádak hátterében az a Washington Post cikkel, amely szerint Szijjártó Péter éveken át az uniós ülések szüneteiben tájékoztatta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert. Az Európai Bizottság hivatalos magyarázatot vár a magyar kormánytól az ügyben. A testület szóvivője hangsúlyozta, egyelőre nem bizonyított állításokról van szó, de a felvetődött vádak az uniós együttműködés alapját jelentő bizalmat érintik. Bóka János európai ügyekért felelős miniszter szerint viszont nyilvánvaló, hogy egy nemzetközi dezinformációs kampány folyik Magyarországon, aminek az a cél, hogy hatalomba segítse a Tisza pártot, ehhez pedig az Európai Bizottság asszisztál. A kormány 6170 milliárd forintot, a hazai GDP több mint 6%-át fordítja gazdaságfejlesztésre, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kabinet megértette azt az összefüggést, hogy a gazdaság helyreállítható, ha megkapja a megfelelő pénzügyi forrásokat, mondta Nagy Márton. Vállalkozásfejlesztésre idén csak nem 2540 milliárd forint jut, ennek kétharmada a kis- és középvállalkozásoknak, illetve 70% a hazai tulajdonú cégeknek, ismertette egy szakmai konferencián. 512 szakképző intézményben 50.009-es tanulónak indul el a mesterséges intelligencia alapoktatása, erre mind a tanárok, mind az intézmények felkészültek, mondta el a kulturális és innovációs miniszter a TV2 műsorában. Hankó Balázs szerint ennek a lépésnek a lényege, hogy a fiatalok használják a mesterséges intelligenciát, és ne a mesterséges intelligencia használjon minket. Lezárta a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat az Európai Bizottság és az ausztrál kormány, az EU és Ausztrália pedig a kereskedelmi egyezmény mellett stratégiai és védelmi partnerségre is lép, jelentette be az Európai Bizottság. Tájékoztatásuk szerint az Ausztrália felé tartó európai export egy évtizeden belül 33%-kal, az EU-s beruházások aránya pedig 87%-kal növekedhet majd. A legnagyobb nyertes a tejipar, az autóipar és a vegyipar lehet. Május 1-én ideglenesen hatályba lép az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás. Az ideglenes alkalmazás azokkal a Mercosur országokkal lép életbe, amelyek már lezárták ratifikációs eljárásokat, és erről március végéig értesítik az Európai Uniót. Az amerikai elnök 5 napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva. Donald Trump szombaton még 48 órás ultimátumot szabott Iránnak a Hormuzi szoros újranyitására, azzal, hogy ellenkező esetben Irán erőművei is célponttá válnak. Irán a tárgyalások tényét tagadja, szerintük csak az olajpiac a világgazdaság megnyugtatására szolgál, Donald Trump nyilatkozata. Végül az időjárásról, holnap majd inkább szűrt napsütés valószínű, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0 és 5 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi Ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az vagy, hogy kik a kiskapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szemináriumi nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Az Egri Fertile Mesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot Eger főterére 2026. március 25-én. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén. Szeretettel várunk mindenkit március 25-én 18 órától a Dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1 /10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a bemondót Berecz Renátát hallják. 350 évvel ezelőtt, 1676. március 27-én született II. Rákóczi Ferenc, akinek alakja és az általa képviselt eszmék ma is élő részét képezik nemzeti emlékezetünknek. Élete a hűség, az áldozatvállalás és a hazaszeretet példája. Vezetésével indult meg a Rákóczi szabadságharc, amely a magyar rendek és a nép összefogását jelképezte a függetlenség kivívásáért. Rákóczi nem csupán hadvezér volt és politikus, hanem egy olyan történelmi személyiség is, aki képes volt reményt adni egy nehéz időszakban. Bár az általa vezetett szabadságharc nem érte el a célját, öröksége máig hat. A kitartás, a bátorság és a nemzeti összetartozás egyik jelentős szimbólumává vált. Születésének 350. évfordulója alkalmat ad arra, hogy felidézzük életútját, megértsük történelmi szerepét. Mai adásunkban egy korábbi műsorunk szerkesztett változata hangzik el, amelyben dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza, a Magyar Tudományos Akadémia doktora beszél a karlócai békekötést követő évek eseményeiről, II. Rákóczi Ferenc történelmi szerepvállalásáról. Ha tehetik, tartsanak velünk!
De 1699 után Magyarországon azért igen-igen komoly problémák vannak, és most Magyarországon talán az erdélyi fejedelemséget is értsük ide, tehát a Magyar Királyságban komoly gondok és problémák vannak, hiszen a kuruc mozgalom az változatlanul él, van és létezik. Hiába 1697-ben sikerült a hegyaljai felkelést ugye elfojtani, de nem szűnt meg a bujdosó mozgalom, hanem ellenkezőleg még inkább lábra kapott, amikor ugye II. Rákóczi Ferenc fog majd 1694-ben tér haza Sáros vármegyei ugye főispánságba és Sáros megye főispánjaként, és attól a pillanattól kezdve ugye itt II. Rákóczi Ferencnek és Bercsényi Miklósnak nagyon-nagyon komoly szerepe van abban, hogy ezt a társadalmi problémát valahogy kezelni kellene, lehetne, stb. A két főispán igenis átérzi az alattvalóknak nehéz helyzetét, és felemelik a szavukat, beadványokat írnak, kérelmeket írnak, hozzájuk beérkező panaszokat kivizsgálják, és látják, hogy ők is szinte tehetetlenek ezen a központi intézkedésekkel szemben. Gondolják végig a kedves hallgatók, hogy a legfontosabb élelmiszerekre hát nagyon-nagyon komoly áfát fognak kivetni. Igaz, hát akkor akcisszának emlegették ezt. ezt a bizonyos forgalmi adót, és az alapvető élelmiszereknek a tétele, hát az nem csak a egyszerű jobbágyokat vagy mezővárosi lakosokat, hanem bizony a nemeseket is nagyon-nagyon súlyosan érintette. Adómentességnek a elve fog itt fölmerülni, hogy igen, adómentes a nemes, de mégis, hogyha akár húst, akár kenyeret, vagy ugye italt, tehát itt elsősorban borról van szó, akkor vásárolnak, akkor bizony őket is sújtotta ez az akcisza. Tehát egy igazságtalan adózási, adóztatási rendszert éreznek a nemesek is. A jobbágyok mezővárosok lakossága az tetszik, nem tetszik, ugye nem tudja megfizetni, kifizetni. Hát hozzá szokott a mértéktelen adózáshoz, adóztatáshoz, de a nemesség semmiféleképpen. Ez csak egy példa a sok méltánytalanság volt illetően, és 1699-ben, amikor Karlócán is megszületett ez a bizonyos nélkülünk rólunk szóló döntés, akkor bizony Bercsényi is és Rákóczi is külső hatalmakban gondolkodik, hogy hogy lehetne, mint lehetne bevonni a magyarországi ügyek rendezésére hát a Habsburgok legfontosabb ellenfelét, a Bourbon-házat, vagyis Franciaországot. Nem akarom itt a közismert tényeket emlegetni és részletezni. Ismerős, hogy ezek a megindult levelek, levelezések, ezek bemutatása kerültek Bécsbe, és letartóztatják második Rákóczi Ferencet. A letartóztatás hírére Bercsényi Lengyelországba menekül, Rákóczi Ferenc pedig hát az ország északkeleti sarkából, Csücskéből, ugye Nagy Sáros várában tartóztatják le, fogják elszállítani Bécsújhelyre, ahol éppenséggel ugye anyai nagyapját végezték ki annak idején, Zinn Pétert. Egy szabályos per kezdődik, tehát vádemelés, illetve védelem, és a védekezés lehetőségét is egyelőre biztosítják ugye Rákóczinak. Igen, ám csak kiderül azért a vizsgálat során, hogy itt szó nincs arról, hogy a törvényességet betartaná a magyar király. Egy magyar nemes nem lehetne elhurcolni Magyarországról. Csak magyar bíróság lenne illetékes, de csak Magyarországon lefolytatott per lenne a szabályos. Márpedig Bécsújhely, ez közismerten igaz, nem Magyarországon van, a vizsgáló bírók azok véletlenül sem magyar jogászokból áll. Vagyis egyre komolyabbá vált a fenyegetés, olyan értelemben fenyegetés, hogy az élete került veszélybe második Rákóczi Ferencnek. Egy pillanatig sem adtak kétséget afelől, hogy a felségsértés és hazárulás pereket a király magának vindikálja, és ő fogja kijelölni azokat a személyeket, akik meghozzák egyértelműen a legsúlyosabb ítéletet. És miután Rákóczi erre rádöbben, akkor fogalmazódik meg benne, hogy innen az életét csak meneküléssel tudja biztosítani, illetve meg kell szöknie ebből a bécsújhelyi börtönből. Megint ismert részleteket nem mellőzve és nem emlegetve, ugye a várkapitánynak, Léman kapitánynak, illetve öcsének segítségével, na de a gyóntató és a közvetlen mellette szolgáló komornyikjának a segítségével, ja is a feleségről el ne feledkezzünk, és a feleség segítségével sikerül Bécsújhelyről, hát kalandos úton megszöknie, de is Lengyelországba. Magától értetődő, hogy Lengyelországban, hiszen Lengyelországban nagyon-nagyon komoly francia párt működik a királyi udvarban és a király közvetlen környezetében, aki ebben az időszakban nem más, mint második Erős Ágost, aki egyúttal 100 választó fejedelem is volt. Ez is roppant érdekes, igaz, és mondjuk nem annyira tudatosul talán a rádió hallgatók fejében, hogy egy 100 választófejedelem az nem más, mint a német-római birodalomnak egyik választófejedelme. Ilyen értelemben első Lipót, német-római császár, magyar királynak tetszik, nem tetszik, alattvalója. És ezt a 100 választófejedelmet fogják megválasztani Lengyelországba, illetve Zsecsposzpolitában, tehát lengyel királynak. Nagyon-nagyon erős ugye francia befolyás az, míg Sobieski János lengyel királytól maradt fönt és hagyományozott a lengyel királyi udvarban, és második Ágost is kezdetben szimpatizál ezzel a vonallal. Bercsényit és Rákóczit, tulajdonképpen francia párthoz kötődő kapcsolódó főurak fogják menekíteni, bújtatni először, majd utána menekíteni, hiszen II. Ágost nem teheti azt meg, hogy éppen a német-római császárnak a európai körözését és köröztetését ne vegye figyelembe. Ez egy nagyon-nagyon súlyos köröztetés, maga nemében egyedülálló, hiszen 10 000 arany üti annak a markát, aki élve fogja előállítani II. Rákóczi Ferencet, abban az esetben pedig, hogyha halva, akkor 6 000 arany üti jutalomként a markát. A Senyavszki házaspárnak ugye önzetlen segítségeit, ami nagyon fontos és kiemelendő, és a Senyavszki házaspárnak magától értetődő, mint minden lengyel mágnásnak, szinte minden jelentősebb városban palotája van, rezidenciája van, és ugye amikor Varsóban már nagyon-nagyon veszélyessé vált a helyzet, akkor fokozatosan, tehát a birtokokra, a családi birtok egyik uradalomból a másik uradalomra fogják majd német és francia mérnöknek álcázott Bercsinyit és Rákóczit menekíteni. És az utolsó, megint közismert hely, az a bizonyos Brzezsáni, vagy németesen Brezán, a mai Ukrajnában is megtalálható kis város, és itt fog majd a bujdosóknak vezérei, vezetői majd rábukkanni Bercsényi és Rákóczi gyomori, és történik meg aztán a kapcsolatfelvétel.
Azt mondjuk el azért a hallgatóknak röviden, hogy miért volt fontos a franciáknak a Rákóczi féle szabadságharc támogatása, Rákóczinak a támogatása.
Igen. Természetesen, hogy az eredeti terv az volt, Bercsényi és Rákóczi fejében az a politikai terv született meg, hogy Lengyelországban és Litvániában lehet szabad csapatokat toborozni, és francia pénzen ezeket a katonákat föl lehet, nem tudom én, egynegyedre, kétnegyedre, tehát egy fél évre fogadni, és körülbelül 3 000 katonával majd Magyarországra lehet érkezni, és ez elegendő kontingens ahhoz, hogy itt Magyarországon egy általános nagy fegyveres felkelés ugye bontakozzon ki. Franciák hajlandóak erről tárgyalni, hajlandóak némi pénzösszeget áldozni ennek az ügynek érdekében. Magától értetődő, hogy szó nincs arról, hogy 14. Lajos annyi pénzt áramoltatott volna ide Rákóczinak a kezére, hogy ezt a 3 000 katonát ugye zsoldba tudták volna fogadni. Na most a Bourbonoknak, illetve 14. Lajosnak magától értetődő, hogy az európai hegemóniával rendelkező Habsburgokat mindenféleképpen meg kellene törni, le kellene valamilyen formában mondatni ennek a családnak tagjait a német-római császárság. De már itt nem szabad elfeledni, hogy a spanyol örökségért is folyik most már a küzdelem 1700-tól, és 14. Lajos ugyanúgy rokoni kapcsolatai révén, mint éppenséggel a Habsburgok, a spanyol trónra aspirálnak. Tehát fontosabb számukra Spanyolország megszerzése, és ezért hát fogalmazhatunk úgy is, hogy a Bourbonok érdekeltek abban, hogy a Habsburgok hátában egy diverzió kezdődjön, és ehhez anyagiakat sem sajnálják. Itt, ahogy megint csak közismert dolog, úgy nem csak ugye, anyagiakat fognak ide áramoltatni, hanem szakértőket is, katonai szakértőket is, hiszen gondoljanak csak a Lamott kastélyra itt Eger mellett, hiszen egy francia hadmérnökről ugye beszélünk, vagy éppen ágyuk kezelését jól értő és tűzérségi ismeretekkel rendelkező katonák szolgálnak a Rákóczi seregben, közel sem olyan számban és olyan mennyiségben, mint ahogy ezt eredetileg eltervezték. De sürgősen és előre bocsátva ezt a francia segítséget, inkább segélynek nevezzük, semmi körülmények között nem jelentette itt az anyagi finanszírozását ennek a Rákóczi szabad, sőt, tulajdonképpen ez az anyagi támogatás az inkább egy szerény udvartartásnak a fenntartásához volt elegendő, mint valóságosan mondjuk hadi eszközöknek, jelentős hadi anyagnak a beszerzésére, mert Lengyelországban, de nem is annyira lengyel, hanem fönt a balti kikötővárosokban lehetett muskétát vásárolni francia pénzzel, minden további nélkül, csak Lengyelországon át kellett szállítani, amelyet nem volt könnyű kivitelezni. És ezt meg azért nem volt könnyű kivitelezni, mert a Zsesposzpolita is háborúba keveredett Oroszországgal, úgyhogy egy háborús övezet volt. Tehát háborús övezet környezetben a Kárpát-medencétől északra és messze-messze a spanyol trónér folytatott háború befolyásolta mindenféleképpen a Rákóczi szabadságharcnak a lefolyását. Kezdetben ezek mindenféleképpen kedvező jelenségek és körülmények voltak, hiszen Magyarországról ki kellett vonni a császári csapatokat, és ezzel magyarázható, hogy 1703 júniusában fog hazaérkezni Rákóczi Ferenc, és 1703 júniusától decemberig, hát legalábbis ugye a memoária alapján a 707 000 katonája lett Rákóczinak. Na most ez a katona kifejezés is, nehogy félre értése adjon okot, ez nem felfegyverzett és nem reguláris, hanem inkább tömeget jelentett, ami mutatja a társadalmi elfogadottságot, jelenti a társadalmi bázist, jelentette mindenképpen a változást kívánó, óhajtó tömegeknek az akaratát. Tehát tetszik, nem tetszik, itt egy nemzeti felkelés fog kibontakozni, és a vezér megérkezett, ez pedig nem más, mint második Rákóczi Ferenc.
Elfogadta minden társadalmi réteg, és csatlakozott a felkeléshez.
Igen, hát így nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni azért ezzel a kijelentéssel, hiszen a katolikus egyház első pillanattól kezdve ugye állásfoglalt, hogy szó nincs róla, hiszen itt a király ellen, és az egyház ellen indított támadásról van szó. Kétségkívül vannak kilengések, kétségkívül vannak a bujdosó mozgalomból ismert jelenségekre utaljunk, kétségkívül ismétlődnek ilyen Rákóczi számára sem elfogadható jelenségek, és ezeket kegyetlenül meg is torolja, és nem véletlen, hogy intézkedései között már születnek olyan utasítások, amelyek alapján a lehető legszigorúbb büntetésben részesítik a kihágás sokat elkövető katonákat, aki Rákóczi zászlaja alatt ugye szolgálnak. Visszatérve arra, hogy szó nincs arról, hogy itt 70 000 embernek igaz a felszerelése és felszereltsége megoldódott volna, szó nincs róla. A társadalmi elfogadottság az adott, de kifejezetten a aulikus, főleg nyugat-dunántúli és alsó-magyarországi, főleg nyugat-alsó-magyarországi mágnás családok, akik nagyon-nagyon rossz néven veszik itt a Rákóczi által kezdeményezett fegyveres felkelést, és azonnal ők is törvénytelennek és alkotmány ellenesnek emlegetik. Hát itt a nádornak a személyét emelném ki, ugye Eszterházy Párról van szó, aki nagyon-nagyon nem tudja elfogadni, és nem hogy elfogadni, hanem nagyon-nagyon keményen el is ítéli második Rákóczi Ferencet, és az is egyértelmű, ugye az esztergomi érsek ugyancsak nagyon-nagyon kemény szavakkal fogja Rákóczit illetni. Na most a sikerek, tehát ezek a látványos sikerek, amely 1703-ban egy fél év leforgása alatt az ország nagy részét Rákóczi kezére juttatja, a Magyar Királyság keleti részén, tehát az erdélyi fejedelemségben is visszhangot vált ki, és Rákóczi távollétében az erdélyi főuraknak egy csoportja, itt főleg Pekri Lőrincre kell gondolni, meg Mikes Mihályra kell gondolni, kezdeményezik, hogy hívják össze az erdélyi országgyűlést, és második Apafi Mihály helyett igenis választanak maguknak valóságos fejedelmet. És ez meg is történik 1704-ben. 1704-ben megtörténik második Rákóczi Ferencnek erdélyi fejedelemmé választása, de hangsúlyoznám, hogy ez a távollétében történik, hiszen katonai táborban Magyarországon tartózkodik az Rákóczi Ferenc. Fölmerülhet esetleg az a kérdés, hogy hát Rákóczi név az inkább Erdélyhez kötődik, hiszen a hagyomány egyértelmű, ugye az apa, nagyapa, dédapa, hát mindenki, igaz, az erdélyi fejedelemséghez szervesen kapcsolódott, kötődött, tehát hogy miért nem? Akkor az erdélyi fejedelemségben bontakozik ki, vagy bontakoztatja ki ezt a nagyszabású akcióját. Fölmérte ezt, azt hiszem, hogy Rákóczi Ferenc, és tanácsadója, fogalmaznám így Bercsényire célozva, fölmérték, hogy erdélyi fejedelemség önmagában az nem meghatározó Magyarország egészére. Magyarország egészére meghatározó az a Magyarországon kibontakoztatott sikeres akció, mert elszigetelve az erdélyi fejedelemségben is bekövetkeznek, kényszerve, kikényszerítve azért a váltást és változást. Van még egy nagyon fontos dolog, ugye 1699 óta pedig van egy nagyon-nagyon komoly katonai kontingens, állandó katonai kontingens az erdélyi részeken, ez pedig ugye a szász városokba bekvártélyozott egységeket jelentette, és itt több ezer katonáról van szó. Azoknak a kiostromlása, a várfalak mögül, erre pedig nem volt sem muníció, sem katonai tapasztalat, tehát ez eleve egy kudarcos vállalkozás lett volna.
Tehát a császári csapatok azok 1703-ban is Erdélyben ott állomásoztak ugyanúgy, tehát nem vonultak el nyugatra.
Nem, semmiféleképpen, hiszen tartalékként lehet erre a kontingensre tekinteni. Egyrészt ugye a Kárpát-medence őrzése, a török birodalom felőli vigyázás, ez egyértelmű létkérdése azért a ugye Bécsnek és egyáltalán a Magyar Királyságnak. Hát a legveszélyeztetett területeknek az ellenőrzése, az folyamatos. Erdély oldalról történő, akár török oldalról, akár krimi, tatár oldalról el nem hárított támadás, akkor az egész Kárpát-medencére ugye kihatással van. Tehát az erdélyi fejedelemségben gondolkodtak, de mindenféleképpen Magyarországon keresztül gondolkodott Rákóczi és Bercsényi. De most 1704-es választásnak a hírével fölkeresik ugye az erdélyi küldöttek Rákóczit, és bejelentették, hogy távolétében megtörtént a megválasztása, és a Princeps Transzilvániai, ugye Partium Hungariae titulust vegye föl. Kezdetben óckodott Rákóczi Ferencettől, természetesen azért, mert a tárgyalási pozícióit Lipóttal szemben rontotta. Gyöngyösen indultak meg ezek a békéltető tárgyalások, hogy lehetne, mint lehetne ezen a társadalmi elégedetlenségen úrrá lenni. Ez a delegáció ugye gyöngyösen elkezdte a tárgyalásokat, és pontosan a gyöngyösi tárgyalásokon fog kirobbanni az az átidalhatatlan ellentét, amely végighúzódik az egész Rákóczi szabadságharcon, az erdélyi fejedelem a dolga. Tudnék, Rákóczi szívesen mégis elfogadta ezt a választást, és hivatalos leveleit ettől a pillanattól kezdve már az erdélyi fejedelem titulussal fogja majd címkézni. Közvetítők is vannak itt a tárgyalásokon, mégpedig a karlócai békén közvetítésén sikeresen résztvevő holland és angol közvetítők, tehát ezek a tárgyalások, ha tetszik, ilyen garanciális feltételekkel indult meg, és talán garanciális feltételekkel le is zárható. Na de itt az erdélyi fejedelemségnek a dolga teljesen összekuszálta a viszonyokat, és ami 1699-ben megmutatkozott a szultáni követekkel szembeni nagyon-nagyon szilárd, határozott álláspont, az természetesen így gyöngyösen is kimutatott, hogy erdélyi fejedelemség sohasem volt önálló ország, sohasem volt szuverén ország, soha nem különült el, pontosabban rosszul fogalmazta, hogy nem különült el. A Magyar Királyságon belül volt meg a különállása, tehát de jure, jogilag ez soha nem volt önálló, független ország, és annak az ügye nem külön kezelendő és nem különíthető el a Magyar Királyságtól és ból.
Mai adásunkban dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelem-Tudományi Intézetének professzor emeritusza, a Magyar Tudományos Akadémia doktora beszélt a karlócai békekötést követő évek eseményeiről, II. Rákóczi Ferenc történelmi szerepvállalásáról. Adásunkat szombaton 14 óra 5 perctől újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Sok szeretettel köszöntelek titeket, a műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Mai adásunk vendége lesz Kozma Attila, a Miskolci Balett művészeti vezetője, akivel beszámolunk arról, hogy elkezdődött a 9. Horizont Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál, március 28-ig várja a tánckedvelő közönséget élvezetes programokkal. A Miskolci Balett idén ismét neves koreográfusok együttesek előadásait hívta meg a miskolci közönség és a látogatók számára. Erről lesz szó, illetve a kulisszák mögött körbejárjuk a Miskolci Nemzeti Színházat. Tartsatok velünk, érdemes! Kozma Attilával, a Miskolci Balett művészeti vezetőjével beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
Szép napot kívánok a hallgatóknak én is.
Március 24-én, tehát a mai napon elkezdődik a Horizont Kortárs Nemzetközi Táncfesztivál. Minden évben tartotok, hányadik alkalommal szervezünk?
9. alkalommal rendezzük meg, és azt gondolom, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan ismét egy érdekes, izgalmas programmal tudunk a nézők elő állni a Horizont Nemzetközi Kortárs Táncfesztivállal. Nagyon sokszínű, különböző előadások lesznek. Lesznek gyerekeknek is, lesz a tánc és a zene közös összeforrásáról egy ismeretterjesztő, már hosszú évek óta, amit csinálunk, úgyhogy azt gondolom, hogy jöjjenek, nézzék az előadásokat, remélhetőleg mindenkinek lesz valami, ami igazán a kedvére való előadás.
Nemzetközi fesztiválról beszélünk, honnan érkeznek táncosok?
Idén főleg Magyarországról, de jön hozzánk egy szerb csapat is, a Rooster, a Kakas című előadással. A többi előadásunk pedig úgy nemzetközi, hogy akár az alkotók dolgoznak külföldön, vagy nemzetköziben annyi, hogy a táncosok között is nagyon sok külföldi van, azok az együttesek, akik fellépnek.
Nagyon sok próba előzi meg ezeket az előadásokat, talán a hétköznapi nézők nem is sejtik, hogy mennyi munka van egy-egy előadás mögött. Mikor kezdtétek a próbát? Hát, hogy kezdődik, hogyan is épül fel egy fesztivál ilyenkor?
Igen, a fesztivál, tehát hogyha leredukáljuk a kérdést először magára Miskolc Balettre, hiszen 24-én, ahogy említetted, először van egy már hosszú évek óta visszatérő programunk, ez Éder Vera és Gálos Mihály Samu, ők évek óta fotózzák az együttest, és ugye kiállítással szoktunk nyitni, ez idén is hasonlóan történik, fönn a foajéban lesz, ami aztán utána még sokáig látható is lesz, tehát hogyha nem a fesztiválra jönnek, vagy nem a nagyszínházba, de felkerülnek a nézők a nagyszínházba, akkor akkor ott láthatják majd. Az, hogy a próba folyamat mennyire hosszú és mennyire bonyolult, az ugye aznap este lesz egy Toldi című előadásunk, ez a Petőfi aranysorozatnak, amit a gyermekeknek csináltunk már elég régóta, ennek talán az utolsó ilyen gyerekdarabja a Toldi. Ez most nagyon táncosra sikeredett, hiszen igazából egy picit Hunyadisra próbáltam csinálni a dolgot, ugye ez a késő középkorban játszódik, rengeteg karaktertánccal tele, úgyhogy ez egy jó hónapos próbaszakaszon vagyunk túl. Reméljük a nézőknek is nagyon fog tetszeni. A fesztivál szervezés az pedig főleg egy nagyon bonyolult dolog. Hál' Isten segítségemre van ebben Farkas Bea, aki a fesztiválnak egyfajta ilyen programigazgatója is. Közösen leválogatjuk, és hát utána iszonyú mennyiségű egyeztetést, tehát berakni, melyik együttes ér rá, mikor tud jönni, mikor tud próbálni, mikor kap színpadot, melyik zenét hozzák, milyen szenikai szükségek vannak, ahhoz, hogy az előadás jól megy. Ez egyeztetés, utazás, az egy jó fél éves, háromnegyed éves dolog. Már most tudjuk azt a pár együttest, nyilván nem a teljes programot, de a jövő évben is, mert hála Istennek jó híre van Magyarországon, és azt is mondhatom külföldön, hogy jelentkeznek együttesek, úgyhogy ilyenkor már a tavalyit is el szoktuk kezdeni szervezni valamilyen formában.
Mesélj nekem a jelenlegi formációról és csapatról, milyen a csapat.
A Miskolci Balett, mint ahogy a nézők bizonyára tudják, egy nagyon nemzetközi csapat, több országból, Spanyolországból, Lengyelországból, Olaszországból, Angliából vannak nálunk táncosok. Így én, aki azért elég akadozva beszélek angolul, eléggé érdekes a kommunikációnk, de hála Istennek az asszisztenseim és a táncosaim is kiválóan beszélnek angolul, mert nálunk a baletteremben az információt közlése, egyáltalán a párbeszédek vagy az instrukciók is mind angolul történnek. Sőt, amikor darabot választunk és megmutatjuk a nemzetközi táncosainknak, akkor is igyekszünk valami olyan verziót találni, akár ha irodalmi, mint amit most próbálunk, hogy az Arany János, akit fordítottak több nyelven, hogy ők is értsék, hogy miről van szó. Tehát ez mindig egy nagyon izgalmas történet, ilyen sokszínű, különböző karakterű táncosokkal együtt dolgozni.
Nem a Toldi az egyetlen aranydarab, amit próbáltok.
Így van, hiszen már javában benne vagyunk. Azt gondoltam, hogy ennek a sorozatnak, amit előbb is említettem, Arany János Petőfi Sándor sorozatnak a lezárója egy felnőtteknek készült előadás legyen. Ez a Játékszínben lesz bemutatva április 22-én, azt hiszem pontosan, bár a dátumban nem vagyok most még pontosan tisztában. Ez két Arany János ballada, az egyiket Szőlősi Krisztina csinálja, aki a Győri Balettból érkezik hozzánk. Ő készíti már jó előre haladott állapotban van a Tetemre hívást, és én pedig az Ágnes asszonyt, tehát azt gondolom, hogy kapjanak ebből a magyar irodalom vonulatból a felnőtt nézőink is egy-egy produkciót.
Ez a beszélgetés délután fog elhangzani, ilyenkor már javában zajlik a táncfesztivál, de hívjuk meg hallgatóinkat a hátralévő, az előttünk álló programokra.
Így van, azt gondolom, hogy nagyon érdekes lesz a program. Nyilván csak úgy kiragadnék néhányat, és a prospektusokban is láttam, hogy plakátolva is szépen van a városban, és azért több kommunikációs csatornán is ismerjük, de én egy például a Feledi projektnek, Feledi Jánosnak a Cseresznyés kertjét azért is ajánlanám, mert a miskolciak láthatják Kulka János színpadon, hiszen ő benne van ebbe a produkcióba. Azt gondolom, hogy izgalmas lesz a szerb együttesnek a Rooster, a Kakas című produkciója. Nagyon izgalmas lesz szerintem a Győri Balett, érkezik egy Ádám és Éva produkcióval, ez a Nagyszínházban látható. Azt gondolom, hogy Bozsik Ivettet nem kell bemutatni, ő a Gése emlékiratai című regényből, vagy műből készített egy nagyon izgalmas előadást, és hát a gyerekek is, a méhek meséje, azt gondolom, hogy nagyon. Ez egy interaktív, tehát használják, mármint úgy, hogy felkérik a gyerekeket, hogy jöjjenek be az előadásba, vegyenek részt, játszanak ott velünk együtt, vagy hát a táncosokkal együtt. Nyilván vannak még előadások, a nézők ezeket láthatják majd különböző felületeken.
Hogyan is készül egy koreográfia, kulisszatitkokat áruljál nekünk, és majd valószínűleg a kulisszák mögött is sétálunk hallgatóinkkal hamarosan, de hogyan is készül egy darab a legelejétől?
Hát ez egy hosszú vajodás folyamata most már csak azért is, ugye, mert a Miskolci Nemzeti Színház ugye már összeérje, készül a következő évadra, és ugye le vannak adva darabok. Én nagyon nehezen szülöm meg, hogy mit kellene elővennünk, mit kéne bemutatnunk. Nyilván igyekszem olyan előadásokat választani, vagy olyan darabok között keresgélni, amik a nézők számára ismert. Ilyen lesz talán, ha nem árulok el nagy titkot, a következő évi egyik bemutatónk a Diótőrön kívül, amivel azt gondolom, hogy balett már régóta tartozik a miskolci közönségnek, és ez szerintem itt válik talán először publikusra, egy nagyon békebeli magyar történet, tehát a címet azt nem árulom egyelőre, de nehezen választunk. Visszatérve pontosan kapcsolatosan, hogy a Toldinál is így történt a választás, és a Toldi az azt gondolom, hogy azon túl, hogy valószínűleg kötelező olvasmány is az emberek számára egy ismert, a gyerekek számára ismert történet. Hát nyilván ilyenkor megnézünk valamilyen féle filmmel adaptált változatot, hál' Istennek egy nagyon nagyszerű rajzfilm készült a Toldiból, megnézzük közösen, és aztán egy hosszú folyamaton még összeválogatom a zenét. Most újból segítségemre volt Balva Gábor, aki segített mindenféle zenéket írni, de van, hogy válogatok előadásról, Toldira külön-külön-külön-külön válogattam zenéket. Ez egy hosszú folyamat, és aztán utána bemegyünk a valetterembe, és elkezdjük jelenetről a jelenet szépen átvenni, átformálni, dolgozni, összekötni az egészet. Ez egy hosszú-hosszú feladat, nagyon sokat dolgoznak ilyenkor a táncosok.
Hány táncos van ilyenkor a színpadon, például a Toldiba, hány munkatársad van?
Az összes táncosunk benn van, úgyhogy 16-an minimum vannak, és ugye mi a balett tagozat táncosai tanultunk a Bartók zeneművészeti és táncművészeti szakgimnáziumban, és nagyon ügyesek a növendékek, úgyhogy készülve, felkészítve őket a színpadi rutinra a jövőre, hogyha ugye már nem lesznek növendékek, úgyhogy őket is be szoktuk hívni. Az a szerencsém, hogy ugye hétfőnként dolgozom velük szólóban, külön, és akkor mindig egy picit előre tudok dolgozni velük, úgyhogy de izgalmas, amikor felnőtt nagy táncosok közé ezek a növendék kislányok beérkeznek nagyon megilletődve, és ott megpróbálják magukat kordában és koordinációban tartani, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, izgalmas dolog.
Aki lemarad a Toldiról, megnézheti a fesztivál után is, ugye?
Igen, úgy van, műsorom marad, és reményem szerint talán jövő évadban is látható lesz, de most mindenképpen évad végéig többször is látható majd a Kamaraszínházban.
Most zenélünk egy kicsit, utána körbejárunk egy kicsit a kulisszák mögött. Folytatjuk beszélgetésünket Kozma Attilával, a Miskolci Balett művészeti vezetőjével. Egy varázslatos világba csöppentünk, a kulisszák mögött járunk. Hol vagyunk pontosan?
Ezt úgy hívjuk, hogy szerviz folyosó, amikor bejönnek a táncosok az épületbe, és kimondottan darabra érkeznek, tehát nem gyakorlatra, vagy nem kell az öltözőbe fölmenniük, akkor így szoktak végigmenni. Ez egy hosszú folyosó, rengeteg díszletelem van itt felpakolva, itt tároljuk azokat a díszletelemeket, amelyek napi szinten kerülnek be előadásra, és itt található a festőtár és az asztalostár, valamint egyen lejjebb a lakatostár. Az egy ilyen kis előnő, dohányzónak használjuk inkább az ajtón túl, ugye ez a nyári színháznak a hátsó traktusa, és akkor megyünk most a Kamaraszínházba. Ugye itt van a maga a Kamaraszínház, a hátsó része, amit a nézők azért viszonylag ritkán látnak, ez is egy több szintes öltözőrendben. A lányok általában lent öltöznek udvariasságban, a fiúk egy emelettel följebb, legfelül pedig van az a stúdió, ahol a különböző hanganyagokat szoktuk felvenni, de ők itt készülnek, a fiúk itt talán lent, vagy ott fönt van az öltözőjük, ott mennek be, és itt van ez a vasajtó, ahol be tudunk menni a Kamaraszínházba. De ez a hátsó része, amit a nézők ugye azért ritkán látnak, vagy ritkán járnak. Ezek itt vannak a kulisszák, az benne az érdekes, vagy ami a nézők számára érdekes tud lenni, hogy különböző kellékeket, vagy a darabhoz szükséges díszletelemeket itt szokták tárolni, hogyha változás van. És ugye itt található az ügyelőpult, ő az, aki ilyenkor, amikor már elkészül az előadás, akkor átveszi tőlem az irányító szerepet, ugye a hangosban mondja be és hívja jelenetek előtt. Legalább egy jelenettel előtte hívják a táncosokat, hogy jöjjenek a már menő előadásban. De itt vannak a kulisszák, úgy hívjuk őket járások, és itt van maga a kamaraszínház. Ugye a nézőtérével, és mi most a színpadon állunk, és nézzük a Toldinak a díszletét. Ez egy nagyon érdekes díszlet. Picit az előző darabokhoz képest egy picit inkább minimalista díszletben gondolkodtunk. Ez a kő és a nádnak egyfajta ilyen kombinációja, variációja. Mind ahogy látod is, ez négy darab nagy falból áll, aminek az egyik részén, vagyis kettő belőle náddal van borítva, vagy ilyen ágakkal, a másik kettő pedig köves. Ez nyilván minden olyan, ami a nádasban, vagy a természetben játszódik a Toldiban, akkor ezt az elemet használjuk, amikor Budán van, vagy nagyfaluban, a családi házban, akkor pedig a hátsó elemeket használjuk, és ezt nyilván most a nézők nem fogják látni, csak neked mutatom, hogy ezek kocsikon vannak, és az egészet gyönyörűen lehet mozgatni különböző térformába, úgyhogy a műszaki kollégáink rettenetesen precízen és nagyszerűen dolgoztak, olyannyira, hogy meg is kértem őket, hogy minden előadásra jöjjenek be, hiszen ők maguk is táncolnak, ha másképp nem, ezeket a gyönyörű díszletelemeket nagyon precízen, nagyon pontosan zenére jól mozgatják. És azért is jó ez a tér, mert látod, a kamaraszínház mégsem egy nagy színpad, bár a táncosok itt nagyon sokat dolgoznak, ugye most épp az Aranyembert van repertoán, vagy a Hári. Kellett nekünk a tér, mert nem tudjuk teledíszletezni a színpadot, mert ugye a táncosok, főleg, hogyha ilyen sokan vannak, amennyien vannak nálunk, ugye Miskolcon ez a nemzetközi csapat, akkor neki kell a hely ahhoz, hogy tudjanak dolgozni. És még azért is érdekes, Juhász igaz, Katalinnal dolgozom nagyon régóta, ő egy kiváló díszletjelmeztervező, ővel álmodtuk meg ezt a dolgot, hogy annyira olyan szépen variálhat, hiszen sok helyszínes darabról beszélünk a Toldinál, és hát ahogy látod, ezeket a felületeket rettenetesen jól lehet világítani. Tehát az egésznek a meseszerűségét, a látomásszerűségét, a titokzatosságát ezekben az elemekben a vetítés segítségével, nyilván a zene és a táncosok segítségével nagyon attraktívan, nagyon látványosan tudjuk üzemeltetni.
A színpadon nagyon sok jelölés van, ezek induló pontok?
Igen. Ez olyan érdekes, hogy látod, hogy és a tetejében ez nem csak a Toldinak, úgy hívjuk, ilyen kis szalagokat szoktak le, tele mindenféle információkkal, látod, rövidítésekkel, számokkal, minden, és az a Miskolci nevezete nem szedik le. Tehát nyilván a műszak megtanulja, ahogy melyik előadásban melyik jelöléseket használjuk, és akkor ezekbe a helyzetekbe hozzák be ezeket a kocsikat, vagy hogyha mondjuk valami próza előadásban van, akkor ezekhez a jelekhez rakják. Nagyon érdekes, amikor előadáson így teljes totál világítást csinál az ember, mert ugye muszáj, hogy néha nagyon fény legyen a színpad, hiszen olyan a jelenet, hogy nagyon átláthatónak kell lennie, akkor úgy világítanak ezek a jelek, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, vagy mindig ilyen térkép, vagy inkább titkosírással szoktuk hasonlítani. Rengeteg, tényleg nagyon sok, nem is tudom összeszámolni, de szerintem vagy 40-50 jel biztos, hogy van lenni. Úgyhogy ezek között tájékozódni. De hát ezért van ez a próba folyamat, amikor ugye lejövünk ide a főpróba héten, és már megkapjuk a díszletet, és akkor az ügyelő segítségével, a műszaki vezető segítségével rakják le ezeket a jeleket, attól függően, hogy a díszletelemeknek hol kell az előadásban állnia. De tényleg egy nagyon, nagyon érdekes, bonyolult dolog. Egyszer meg kukucskáljanak fel a nézők előadás előtt, vagy bármikor, ha nyitott színpad van, akkor fogják látni, hogy ez a sok fehér kis kocka itt a színpadon. Ezek mind jelek arra, hogy a díszleteket hova kell állítani.
Milyen gyakran próbáltok itt? Mert van külön próbatermetek is, ugye?
Igen, a balett ellentétben a próbával mindig a baletteremben készül. Tehát ő neki, a balettnak nem szükséges, hogy lent legyen az első pillanatok kezdve itt a színpadon, hanem ugye fönn a baletteremben összerakjuk, nyilván az információkat a táncosok kapják díszletállásról, néha még a világítást is mondom, és akkor az utolsó úgy hívják, hogy főpróba hét, ez általában jó hét szokott lenni a bemutató előtt, tehát szombat, vasárnap, hétfőket, szerda, csütörtök, és ha pénteken van, akkor a bemutató, akkor szoktunk lejönni, és az egy nagyon izgalmas történet, mert ha addigra elkészül a díszlet, akkor ugye először, hogy melyik járásból, oldal, kulisszából, hol jön be, hol megy ki, hol van a díszlet, amit meg kell kerülni, át lehet rajta menni. Tehát a főpróba hétnek általában az első két napja az abban szokott telni, hogy belakják a táncosok a díszletet, a színpadot, és közben ugye a meglévő koreográfiákat tisztázzuk térformákban, mert ugye fenn a baletteremben már van egy alap térforma, amiben dolgoznak, de nyilván itt a tér egy picit másképp működik, úgyhogy akkor az a hét jó esetben mondjuk a péntekenben beutató, akkor szerda estére már úgy megy, hogy nem most akkor már kész van, és legalább egy négy alkalommal reggel este kétszer-kétszer a Toldinál próbáltunk, úgyhogy kétszer-kétszer, de ez most tényleg egy nagyon húzás, és az benne ugye a Toldinak az egyik érdekessége, hogy Tegyi Kornél színművészt kértük fel a Toldi szerepére, és hát őt fizikálisan rettenetesen terhelni kellett. Tehát volt olyan próbanap, amikor effektíve nem kértem, mert a Kornél egy nagyszerű, kiváló színművész, de láttam a mozdulatot, olyan szinten fáradt rövidülnek, hogy volt olyan, hogy csak egyszer tudtuk próbálni délelőtt és egyszer este, mert húzos volt neki nagyon.
A hallgatóinknak elárulom, hogy van itt két oldalt, egy-egy fülke, ugye? Ez mi a funkciója?
Jó, tehát az egyik fülke az az ügyelőpult, hogyha látják, vagy elmondjuk a nézőknek, ez egy ilyen nagy számítógép vezérelt pult, mikrofonokkal, joystickokkal, különböző ilyen elektronikus berendezésekkel, ugye mert az itt ülő kollégánk, vagy most éppen kolléganőnk, ő kommunikál a táncosokon, a műszakon kívül, aki ugye itt vannak a közelében, de hogyha szembe fölnézünk, akkor látod, hogy ott van egy irányító pult, annál az elkerített résznél, ezt nézzük, hogyha az Erkélyen ülnek a Kamaraszínházban, bizonyos sokszor találkoztak vele, ott ülnek a hangosító kollégáink, ott egy több sávos, nagyon sok sávos kerülőpult van, és mellette van a világosítóknak. Tehát az ügyelő ezekkel a mikrofonokkal és technikai eszközökkel kommunikál. Nyilván a próba folyamat alatt már megtanulták, hogy mondjuk négyes jelenet, akkor felszól, hogy kezdjük a négyes jelenet, és akkor elkezdi úgy beadni. Ott már valószínűleg program van fönt a pultokon, hogy automatikusan, de ha kézi vezérlésen van zene, mert leáll, vagy egy olyan jelenet van, nem tudtuk mondjuk hosszú szünetre vágni, mert a táncosok vagy a színészek éppen dolgoznak valamit, akkor ott kézi vezérléssel indul. Úgyhogy tényleg nagyon bonyolult összetett rendszerről beszélünk, az, amit a nézők talán nem is látnak kívülről, nem is kell, hogy lássanak.
A nézőtér le van takarva, ez mindig jó, amikor nincs előadás, akkor letakarják.
Abszolút igen, így védjük ezeket a gyönyörű székeket. Mindig mindenhol nagy színpadtól, Kamaraszínházig és más színházokban is takarják. Ugye jönnek be a kollégáink, vagy kolléganőink a ültetőnélik, és akkor ők a színpad nyitás előtt szépen összeteszik, összeszedik ezeket a fehér lepedőket, ezeket nagy széles hosszú lepedők, az egész nézőtér soronként van szépen leterítve, és ugye, amikor vége van az előadásnak, és bont el a műszak, újból felmegy a függöny, és akkor a hölgyek, a nénik szépen fogják és visszaterítik, hogy ne legyen koszos, ne legyen poros, vigyázzunk a székekre, ezért van ennek a... Amikor próba van, akkor szépen így felhajtogatjuk, de igyekszünk nem enni, inni rajta, úgyhogy vigyázzunk rá.
Ott van egy ajtó, az a színpad egy része, tehát technikai célja van, hogy például akár egy jelenetben használjátok, vagy pedig más a funkció.
Igen, a táncosok úgy hívják, hogy disznó annak a két, de ugye már látod, hogy másik oldalon is van, hogyha átjössz. Látod, mind a két oldalon tökéletesen párhuzamosan. Az általában arra szoktuk használni, nem féltetően, de az esetek többségében, hogy ha kívülről lép be egy jelenetbe valaki, ugye, hogy ez maga a színpadnak a része, de attól, hogy egy picit följebb van és közelebb van a nézőtérhez, és ugye van rajta, ezeket úgy hívják, hogy torony. Mind a két oldalt, ezen látod, hogy rengeteg lámpa van föltéve. Ez amikor az előadás készül, és ugye lement mondjuk a délelőtti próba, vagy az esti próba, akkor a világosító kollégával szoktunk beülni, és akkor külön elkezdjük bevilágítani az előadást. Tehát az nem a próba alatt, hanem külön történik, és akkor nyilván itt és fönn a trégereken is vannak rengeteg lámpa, akkor történik külön. És a táncosok már úgy érkeznek a próbákra, és nyilván az a bemutatóra, hogy meg van világítva. Ez egy nagy csata, mindegyikünknek van egy-egy elképzelés, hogy fessük, rajzoljuk, hogy ábrázoljuk, hogy világítjuk meg, mennyire legyen titokzatos, vagy kevésbé titokzatos, majd megérkezik a fotós, ugye, aki a kirakatban látható képeket is csinálja, akkor ez egy kicsit mérges, hogy miért ilyen sötét, nem lát a kamera. Tehát mondom, egy nagyon összetetlen, izgalmas, nagyon jó dolog. És mondom, ezek a külső részek azok, ahol beszoktak lépni a táncosok a történetbe, vagy a színészek, arról van szó.
Műsoridőnk itt véget ért, viszont megyünk tovább a színházban, úgyhogy pénteken ugyanebben az időpontban is tartsanak velünk. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Kozma Attilával, a Miskolci Balett művészeti vezetőjével beszélgettünk. Pénteken ugyanebben az időpontban folytatjuk ezt a beszélgetést. Tartsatok addig is és akkor is velünk. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes